ünneplő gyülekezet, amikor egy ilyen éneket énekelünk, amiben körülbelül minden benne van, mint ez az utóbbi ének, akkor azt szoktam érezni, hogy lehet, hogy ezt az éneket még kétszer-háromszor el kéne énekelni, mondani egy nagy áment, és jöhetnénk úrvacsorázni. Annyira benne volt minden. Ne féljetek, lesz ige hirdetés, csak így felvezetésként mondom. Benne volt az ünnep, benne volt a nagy hét, benne volt az, hogy kicsoda Jézus, hogy kivé lett értünk. Benne volt a Krisztus himnusz a Filippi levélből, aki ismeri, azt tudja, hogy ez gyönyörűen leírja, hogy Krisztus hogyan szállt alá a mennyből, hogy lett emberré, és aztán Isten hogy emelte őt fel, és hogy adott neki olyan nevet, ami minden név felett való, és Jézus nevére majd minden tér meghajol, mennyéjeké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére. Átélhettük ezt egyébként azokkal, akik a nagy hetet végigjárták valamilyen módon, és nem biztos, hogy itt a mi közösségünkben, de lehetséges, hogy ti is, akik most itt ültök a nagy héten, azért bejártatok egy utat. És mielőtt az igét, a mai igét felolvasnám, amit hoztam nektek, ezt szeretném csak röviden felemlíteni. Hiszen nem egy olyan vasárnap vagyunk itt, vagy egy olyan Isten tiszteleten, ami egy átlagos vasárnap, hanem egy út van mögöttünk. A nagy héten végigjárhattuk Jézussal, hogy mit jelent a szenvedés. Mit jelent a nagy csütörtök este a tanítványok körében lenni. Mit jelent az, hogy megüli a páska vacsorát azokkal, akik a legközelebb állnak hozzá, és aztán egy közülük elárulja őt. Mit jelent átadatni a főpapoknak és a népvéneinek. Végigjárhattuk nagy pénteket is, ahol láthattuk talán a világ történelem legabszurdabb eseményét, amint az ember Istent vádolja, és bűnösnek nevezi azt, aki a legártatlanabb a világon. Láthattuk, és különféle módon kísérhettük végig Jézus szenvedését. Aki esetleg nem jutott el nagypénteken Isten tisztelete, csak bekapcsolta mondjuk a rádiót, vagy a televíziót, ott is mindenhonnan ez jött. Nagypénteken a szenvedő Krisztus, és az ő halála volt a középpontban. Nagy szombat csendje után pedig eljött a feltámadás reggele, az üres sírnak a valósága, és annak a nagyon-nagyon megosztó ténye, hogy Krisztus valóban feltámadta a halottak közül. Azért megosztó ez a tény, mert ezzel a ténnyel kapcsolatban azt gondolom, nem lehet semlegesnek maradni. Nem lehet azt mondani, hogy hát lehet, hogy egy kicsit feltámadt, vagy egy kicsit nem, hanem ezt vagy elhiszem, vagy nem hiszem el. Ha nem hiszem el, akkor Pál apostol azt mondja, hogy minden embernél nyomorultabb vagyok. Ha pedig elhiszem, akkor olyan távlatok nyílnak a számomra, amivel a fényében értékesnek láthatom az életemet, és szembe tudok nézni a legfenyegetőbb veszéllyel és a legnagyobb ellenséggel, a halállal is, hiszen Jézus Krisztus legyőzte a halált. Ebben a folyamatban vagyunk hát jelen, és hallgassuk meg most az igét a 39. Zsoltár 6. verséből, mindössze egyetlen igevers. Így szól ez az ige. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Mennyit ér egy élet? Amikor az embernek gyermeke születik, akkor nagyon-nagyon örül, és nyilván nem gondol arra, akkor megszületik a gyermeke, és ott tartja a karjaiba. De jó ég, mennyibe fog nekem kerülni ez a gyerek? Olvastam egy tanulmányt egyszer erről, hogy valaki pihent állapotában kiszámította, hogy mennyibe kerül egy gyermek felnevelése átlagosan, és hát kijött nyilván egy horror összeg, nem tudom hány 10 millió forint, hogyha mondjuk a 18 éves koráig megnézzük, hogy tényleg mennyibe kerül egy gyerek. Aztán persze lehetnek eltérések gyerekek és gyerekek között is, hogy melyik mennyibe kerül. De hát ugye nyilván nem ennyit ér az ember. Mennyit ér az ember? Eszünkbe juthatnak legkülönbözőbb élethelyzetek, amikor a válaszokat kaphatunk erre. Persze sok minden függ különböző koroktól, kultúráktól vagy helyzetektől. De gondoljunk csak bele, hogy egy túsz drámánál, amikor valakit elrabolnak és pénzt követelnek, akkor egy konkrét összeget kérnek egy ember életéért, amit valaki vagy meg tud fizetni, vagy nem. Gondoljuk csak el, hogy hányszor hallunk ilyet, hogy akár egy idős embert mondjuk betörnek hozzá, és mondjuk leütnek, és nem sajnálják az életét, miközben csak pár száz forintja volt a pénztárcájában. Ennyit ér az élete. De gondolhatunk háborús veszteségekre is. Van egy offenzíva, egy nagyhatalom el akar foglalni egy területet. Némi polgári áldozattal jár ez, ugye? Természetes fogyási vagy veszteségi rátának nevezik ezt a fogalmat. Amikor egy nagyon fontos, stratégiailag fontos célpontot el kell foglalni, és lehet, hogy 5, 10, 100, 1000 polgári áldozatot fog követelni, az a katonai támadás. De van egy fontosabb cél, amiért megéri a nagyhatalomnak ezt a döntést elhoznia. De nem kell nagyon messzi mennünk, csak az elmúlt év, vagy az elmúlt hónapok eseményeire. Mennyit ér egy ember, aki nem is a világ túlsó részéről, csak pár ezer kilométerről vándorol és menekül, talán egy háborús övezetből, talán csak gazdasági menekültként, és át akar vonulni az országunkon, vagy Európában a helyét keresi. Mennyit ér az ő élete? Mennyit ér azoknak az élete, akik egy reggel, egy kedreggel a legtermészetesebb módon keltek föl, megreggeliztek, kimentek a repülőtérre, hogy elinduljanak úti céljuk felé, és aztán egy terrortámadás áldozatai lettek Brüsszelben, nem is olyan régen. Mennyit ér a saját életünk? Mit tennénk meg azért, hogy magunkat vagy szeretteinket megmentsük? Azt olvastuk az előző igében, hogy mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Nagyon furcsa ez a kép, mert a lehelet nem ér túl sokat, nem látszik sok ideig. Eléggé lesújtó így elsőre, kicsit ellentétben van azzal a húsvéti örömhírrel, amit eddig mondtam nektek. Minden esetre induljunk ki abból, hogy húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Isten értünk küldte el az ő szent fiát, Jézus Krisztust, és értünk áldozta a számára a legértékesebbet, tehát az életünk valamilyen módon csak értékes. Akkor is, ha nem mérhető ez esetleg pénzben, akkor is, hogyha különböző helyzetekben felértékelődik, vagy épp leértékelődik egy emberi élet, de Isten szempontjából az emberi élet értékes. Három szót szeretném mindössze, ha megegyeznétek ebből a gondolatmenetből, és ennek az igének a kapcsán. Az egyik a mulandóság, a második a mérce, a harmadik pedig az idő. Mulandóság, mérce és idő. Mert hogy ha ebbe a képbe beletekintünk, hogy az ember élete olyan, mint a pára, ami feltűnik és aztán eltűnik, akkor rögtön eszünkbe jut ez a szó, hogy mulandóság. Gondoljuk csak el, téli időben, hideg időben a leheletünk egy pillanatra látszik, és aztán eltűnik. Mulandóság, amihez különbözőféleképpen viszonyulunk. Mulandóság, ami húsvétkor különösen is élő téma lehet a számunkra. Hiszen ha Krisztus feltámadt a halottak közül és él, és örök életet szerzett nekünk, és legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált, akkor ez azt jelenti, hogy ha erre nagyon nagy szükség volt, akkor nekünk dolgunk van a mulandósággal. Nem is értelmezhető Krisztus áldozata sem a mulandóság keretein kívül. Általában húsvét hétfő az a nap, amikor a korintusi levélből felolvassák a legtöbb gyülekezetben a 15. fejezetet, ahol Pál apostol arról ír, hogy ha Krisztus feltámad, akkor mi is feltámadunk. Ahol beszél arról, hogy akik Krisztusban hunynak el, azok egy nap fel fognak majd támadni. És az ő saját mulandóságukat hogy győzte le Isten. És miközben örülünk a húsvéti örömhírnek, és annak, hogy értékesek vagyunk Isten szemében, a mindennapjainkat újra és újra betölti ez a szó, és ennek a valósága mulandóság. Mulandóak vagyunk. A legalapvetőbb létünkhöz tapadó kifejezés ez. Törékenyek vagyunk. Nem szeretnék senkit sem ijeszgetni ezzel, csupán ezt a szót a látóterünkbe hozni. Lehet a látóterünkbe hozni azért, mert ezen az ünnepen talán ennek a szónak is egy kicsit más értelme lesz. Mulandóak vagyunk, és attól függetlenül, hogy mennyire gondolunk ebbe bele, hogy mennyire valós kérdés ez a számunkra, az életünk és a létünk törékeny. És lehet, hogy biztonságban érezzük magunkat, és nem foglalkozunk ezzel. De sokszor csak egy pillanat műve, csak egy kis figyelmetlenség, vagy egy olyan belső ok, amit még az orvosok sem fognak tudni sohasem megmondani, és a biológiai létünk véget ér. Persze lehet, hogy valaki úgy szembesül a mulandósággal, hogy pont egy hosszantartó betegségben kell ápolnia egy szerettét, vagy saját maga küzd egy olyan betegséggel, amivel a mulandóságnak egy másik oldala tűnik fel, a hosszú és lassú elmúlás, az öregedés. A Prédikátor könyve gyönyörűen fogalmazza meg a mulandóságot költői képekkel, és ezt szeretném most nektek felolvasni a Prédikátor könyve 12. fejezetéből, az első 7 vers. Figyeljük csak meg, milyen gyönyörű képekkel írja le, hogy mit jelent ez a létünkre nézve. Mit jelent az, hogy mulandóak vagyunk, hogy törékenyek vagyunk. Azt mondja a Prédikátor, gondolj teremtődre ifjúságod idején. Míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malomzúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös-körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Porból porrá leszünk. És lehet, hogy már valakinek fel is tűnt a párhuzam a Zsoltár és a Prédikátor üzenete és a Teremtés könyve között, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Mert a Zsoltár azért mondja, hogy minden ember annyit ér, mint egy pára, mint egy lehelet, mert a teremtéskor azt olvassuk, hogy Isten az ő leheletét adja az emberbe, így ad neki lelket. És ez a lehelet jelent életet is. Mulandóak vagyunk, mert a lélek visszatér Istenhez, aki adta, és a por porrá lesz. Egyszerű, egyértelmű kép. Mit kezdesz, amikor a szeretteid vagy a saját mulandóságoddal szembesülsz? Mit kezdesz ezzel? Hárítod, nem foglalkozol vele, szeretnéd elfelejteni? Bosszus vagy miatta, dühös vagy miatta, esetleg félsz tőlem. Szeretné az evangéliumot hirdetni neked, hogy Krisztus feltámadt a halálból, valóban feltámadt. Azért, mert látta a mi mulandóságunkat, és látta, hogy a mulandóságunk végén nem egy jobb dolog vár ránk, hanem ő nélküle az örök kárhozat. Ezért jött el, hogy legyőzze mulandóságunk. A második szó a mérce. Milyen mérce alapján tartom az életemet és az abban lévő dolgokat értékesnek? Mert ha az ember élete annyit ér, mint a pára és mulandó, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy az életemet milyen dolgokkal töltöm meg. Mi alapján tartom a mulandó törékeny pára létemet értékesnek, értelmesnek és boldognak? Nagyon sokféle mércét lehet használni. És azt gondolom, hogy ha létezik olyan része az életnek, ahol nincs egységes mérce a világban, akkor ez a boldogság. Nincsenek egységes boldogság mércék. Még akkor is, hogyha kultúránként, meg életkoronként vannak. Tegyük fel, mondjuk most már egy alsó tagozatos gyermeknek is általában van telefonja, és hogyha egy adott telefonja van, akkor ő boldognak gondolja magát. És ilyen boldogság mércéket tudhatnánk. Mondjuk esetleg valaki, akinek már ilyen felnőtt gyermeke van, az akkor lesz boldog, mikor hazaállít, és azt mondja, hogy mama, papa, eljegyeztek, és boldog lesz, mert végre feltételezheti, hogy majd unokái lesznek, és lesz jövendő. Mi alapján tartom a mulandó életemet értékesnek és boldognak? Főleg egy élet végén visszatekintve nagyon aktuális ez a kérdés. És nagyon sokan természetes módon olyan értékeket halmoznak fel, amit továbbadhatnak az utódaiknak. Szeretnék a gyermekeikben, az unokáikban látni azt, hogy az élet értelmes, hogy tettem értük valamit. De vannak emberek, akiket nem a vagyon mozgat. Megdöbbentő az, hogy hányan vannak, akik attól tartják magukat boldognak, hogyha vannak, akik szeretik őket, és vannak, akiket ők szerethetnek. Vannak emberek, akik a kapcsolataikban élnek. És akkor tartják magukat boldognak, hogyha jól működő kapcsolataik vannak. Nagyon-nagyon sok mércét fel tudnék sorolni, de a lényeg, hogy a mulandó ember magától csak mulandó dolgokban találja magát boldognak. És értékesnek általában olyan dolgokat tart, amik önmagukban is mulandóak. A másik oldala a mércének az értékrend, ami alapján azt gondolom, hogy helyesen cselekedtem, vagy sem. Közelmúltban azt mondta nekem egy fiatalember, neki volt egy tanára műszaki egyetemen, aki azt mondta egy órán, uraim, olyan életet kívánok önöknek, hogy este, amikor a tükörbe néznek, azt mondhassák minden nap végén, hogy mindent megtettem, ami tőlem telt. És azt mondta, hogy őt ez az értékrend mozgatja. Hogy el tudja mondani magáról, hogy ő mindent megtett az élete legkülönbözőbb területein, minden dologban, munkában, kapcsolatokban, ami tőle tehet. És aztán elkezdtem beszélgetni ezzel a fiatalemberrel arról, hogy vajon milyenek az estéi. Mennyire sikerül abba a tükörben felszabadultan belenézni. Van-e olyan este, amikor kerüli a fürdőszobát, mármint ebben az értelemben, hogy ne kelljen abba a tükörbe belenézni. És egy nagyon érdekes beszélgetésig jutottunk el. Mert ez egy nagyon-nagyon szép érték, és nagyon nemesnek tűnik, de az ember megtalálja mindenhol a saját határait, hogy akármilyen értékrendet állít fel magának, akárminek szeretne megfelelni, egy ponton nem képes rá. Egy ponton szembesülnie kell, hogy magától, ha a legtöbbet teszi meg, akkor sem lehet annyira boldog, amennyire szeretne. Mert a létünk törékeny, mert az ember önmagában elszakadva él Istentől. Mi a mérce? A harmadik szó ugye ez volt, az idő. Mert a legkellemetlenebb faktor ebben az egész történetben az az időfaktor. Az egész mulandóság azért annyira kellemetlen, mert az idő véges. Az időnk véges, és ezért kiált fel, ha a 39. Zsoltárt később is olvassuk, a Zsoltár írója is, Uram, segíts meg! Megpróbálja megragadni az örök Isten karját. Hogyha elolvassuk a 90. Zsoltárt, amiben az örök nemzedékekről nemzedékekre létező Istenhez kiált a Zsoltár írót, ugyanezért kiált, Uram, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Valahogy a kezeink munkáját tedd maradandóvá, tarts meg, mert az időnk véges. Az időnk kevés. A tegnapi nap, a tegnapi igehirdetésben is elhangzott ez az igehirdetés végén. És nem beszéltünk össze Andrással, hogy miről fogunk beszélni. De ő is ugyanezt emelte ki a Húsvéti Evangélium kapcsán. Az idő véges. Az idő rendelkezésre áll, arra, hogy Istennel a kapcsolatunkat rendezzük, de az idő véges. Hogy érint ez most bennünket? Nem szeretnék visszatérni ugyanoda, ahol az elején kezdtem, a mulandósághoz, meg ahhoz, hogy egy nap eljön az utolsó óránk. Hanem azt szeretném kiemelni, hogy miközben a létünk tényleg olyan, mint a pára, ami egy rövid ideig látszik, Isten kegyelméből reméljük, hogy minél hosszabb ideig. De itt és most, ma, az időben, ami történik, mi közöttünk és Isten között, az hatással van arra, ami az örökké valóságban történni fog velünk. És erről szól az evangélium. És ez a legnagyobb valóság, hogy Isten megengedi, hogy a földi életünk idején, ami nem tudjuk, hogy meddig tart, megragadjuk őt, higgyünk benne, elfogadjuk az ő kegyelmét, Elfogadjuk azt, amit Jézus tett értünk. Elfogadjuk azt, hogy ő valóban feltámad, és elhiggyük azt, hogy mi is fel fogunk támadni, hogyha benne hiszünk. És ez a felismerés kulcsfontosságú lesz az örök létünk számára. Tudjuk, hogy nem lesz mindig idő, az örökké valóságban elhangzik ez a mondat, hogy idő többé nem lészem, az időt is Isten teremtette, sokszor az ellenség, néha a barátunk. De itt és most az idő lehetőség a számunkra. Gondoltál már arra, hogy az, hogy most itt lehetsz, ez egy Istentől adott kegyelmi idő. Kegyelmi idő arra, hogy rendezd a vele való kapcsolatodat, és az úrvacsorék közösségbe kijöhess, hogy vehessd a kenyeret és a bort, hogyha még nem konfirmáltál, akkor egy áldást kérj, és megéld azt, hogy milyen lesz a menny. Azt mondta egy nagy tanító, hogy az úrvacsorai közösségben élhető meg a leginkább az a földön, hogy milyen lesz a menny. Mindannyian ugyanafelé tekintünk, és ugyanabba a Krisztusba bízunk, és ugyanazt az asztalt álljuk körül, és ugyanúgy egyformák vagyunk Isten előtt. Vigyük el a húsvéti üzenetet, a feltámadás örömhírét, és vigyük el azt, hogy a létünk mulandó, nem mindegy, hogy milyen mérce szerint éljük az életünket, és legyünk minden napért hálásak. Legyünk hálások azért az időért is, amit Istennel tölthetünk, amikor rendezhetjük vele a kapcsolatunkat. És legyünk hálások minden napért, amikor még kapunk időt, hogy szeressük a szeretteinket, hogy olyan dolgokkal töltsük el az életünket, ami a javunkra van, és ami az igazi boldogságunkat szolgálja. Tartsuk így értékesnek az Istentől kapott időt. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Nem elszomorító már ez a számunkra, hanem valóságos, de van ennél egy nagyobb valóság, az örök élet valósága, amelyet Isten nekünk adott, Jézus Krisztusban. Ezért legyünk neki hálások ma. Ámen.
Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te feltámadtál, és valóban feltámadtál. Mi most azért lehetünk itt úrvacsorában, azért lehetünk itt közösségben, azért lehetünk gyülekezet, mert te valóban feltámadtál. Legyőzted a halált, meghaltál a mi bűneinkért. És Urunk, hálaadásban voltunk itt előtted, és szeretnénk is ezért neked hálát adni szavakkal is. Köszönjük, hogy meghaltál értünk. És Urunk, szeretnénk komolyan venni a te intésedet. Szeretnénk méltók lenni hozzád. Szeretnénk közelebb kerülni hozzád. És napról napra jobban a te bizonyságtevőid lenni. Urunk, kérünk, hogy az ígéret is, amit hallhattunk, hadd tudjuk megtartani. Az életünk olyan, mint egy lehellet. De te, Urunk, te értékessé teszed, te veled értékes lehet. Urunk, kérünk, hogy vegyük komolyan, hogy milyen mérce szerint élünk, hogy az időt hogy osztjuk be, bölcsek lehessünk ezzel kapcsolatban. Kérünk, Urunk, hogy így áldj meg minket. És Urunk, most a feltámadás ünnepén szeretnénk imádkozni azokért is, akik talán a legjobban élik át húsvétnek az ünnepét, talán a legmélyebben. Szeretnénk azokért imádkozni, akik gyászban vannak, vagy akik egy családtagjukat nagyon komoly betegségét hordozzák. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket, légy mellettük, állj ott a betegágynál, a gyászoló lakásban. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg őket, adj nekik vigasztalást, és a te jelenlétedet érezhetően, tapasztalhatóan. És Urunk, szeretnénk még kérni téged a tőlünk pár tíz méterre levő itteni gazdagréti intézményekért. Szeretnénk kérni téged az itteni iskolákért. Kérünk, hogy áld meg ezeket a helyeket. Áld meg a tanárokat, hogy megismeressenek téged. És áld meg a diákokat is, hogy hallhassák a te evangéliumodat. És Urunk, azért kérünk, hogy mi gazdagréti gyülekezetként hadd lehessünk ennek eszközei és olyan munkálói, akiket te küldesz az aratásra. A te fiad nevében kérjük ezt, és a tőle tanult imádsággal szeretnénk hozzád imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.